kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A mai műsornak kötődés címet adtam. Ha az ember kezébe vesz egy könyvet, akkor az első dolog, ami megfogja, a szerző és a cím. A szerző akkor, ha ismeri, ha már olvasott tőle, és esetleg kedveli. Ezért azután gyakran a borító a már korábban megjelent könyvek címeit is szerepelteti. Ennek a könyvnek a hátsó borítóján olvashatunk a szerzőről, nem is akármit. A doktori disszertációjának témája a férfiasság és az érzelmek kapcsolata Svédország északi részének vidéki közösségeiben. Ő maga is itt él. A regény ötletét a nagyapja idős gondozóinak feljegyzései adták. Azt mondtam, két dolog, ami megfog egy könyv kézbevételekor. A másik a címe. A darvak vonulása. A Hortobágyi Nemzeti Park honlapján olvastam, hogy a valaha hazain terepen költő darvak itt a halastavak partján szoktak észak-afrikai terelő területek felé haladva pihenőt tartani. A világ talán egyik legszebb természeti jelensége a darvak vonulása, áll a honlapon. 100 000-nyi madár kap szányra napjában kétszer. Reggel a táplálék felé a tavakhoz, szürkületkor pedig az éjszakai bjúgóhelyhez. És mivel nem egyszer egész októberben itt maradnak, van mód megcsodálni ezt a vonulást. De a könyvben ez a vonulás több jelentéssel is bír. A kötet egy íróról szól, aki megtörtént bűneseteket ír meg. Olyanokat, amik saját idejükben kérdőjelet hagytak maguk után. Jelen esetben egy 18 éve történt esetnek ered a nyomába. Az angyalok egy szekta tagjai, akik csoportos öngyilkossággal fejezték be az életüket, nem tudni milyen okból. Előzőleg azt tervezték, hogy a szekta két 17 éves tagjának frissen született gyermekét megölik, mert ő az Antikrisztus. A karizmatikus szekta vezér azóta is börtönben ül, és ártatlannak mondja magát. Mindez Alpertonban történt. Az író karakter ennek akar a végére járni. És mint minden kriminek, ennek is lesz megoldása. 36 novella, mindegyike a szeretet különböző bugyraiba segít betekinteni. Ahogy Nyári Krisztián írja az ajánlójában, idézem, a szerző szürke hétköznapokban is észreveszi a szépséget. Történetei ettől lesznek álomszerűek, mégis valóságosak, groteszkek, de hihetőek. Neki épp úgy elhisszük, hogy egy szőrrel borított kisgyerek szép lehet, mint azt, hogy éjjelente önfeledten fürdőznek az elefántok a Balatonban. Eddig az idézet. Még a keserédes novellák is életszeretetről szólnak. Úgyhogy nem lehúz, hanem felemel az olvasásuk. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását kizárólag személyes átvétellel tudjuk megoldani. Az Animus könyvek gondozásában jelent meg Liza Ridzén Darvak vonulása című regénye. A kötet fordítójával, Dobosi Beátával beszélgetünk.
Megnéztem a Darvak vonulását, és bejött a Hortobágyi Nemzeti Parknak az oldala, ahol valami csodálatos találkozott ezzel?
A Hortobágyi Nemzeti Parkkal pont nem, de a Tatai tavon rengeteg madár kell puhányra egyszer, és nagyon sokan mennek ki, nagyon sok érdeklődő, gyerekes családok, nem tudom, madár megfigyelők.
Természeti csodának mondják, mert hogy ilyen százezres nagyságrendben érkeznek a darvak, és ilyen csapatostul vonulnak, és kb. Egy hónapig itt vannak Magyarországon.
Igen. Igen, és Svédországban meg kiemelten fontos, mert ugye nagyon természetközeli életet élnek, és nagyon erősen kötődnek a természethez, úgyhogy ott is ez mindig egy nagyon komoly esemény, várják a darvak érkezését, illetve elvonulását, ott is egy komoly látványosság.
Érdekes, hogy ehhez a időponthoz köti a regény, és akkor már benne is vagyunk itt a történetben. Itt májusban érkeznek nyilván a darvak, és szeptember-októberben mennek el a téli szálláshelyre. Viszonylag rövid idő, 4 hónapot vannak akkor Svédországban.
Igen, és több ponton is előkerül a darvaknak a vonulása, illetve a darvak megfigyelése, a darvak jelenléte. Mindig a főszereplő életének egy sorsfordító eseményéhez kötődik, amikor elköltözik otthonról, vagy amikor a fiával sétál, akkor figyelik meg egyszer a darvakat, illetve a legvégén ugye a halál pillanatában is megjelennek a darvak. Tehát egy kicsit ilyen szimbólummá emelkedik a darvaknak a vonulásában a történetben. Jól emlékszem, május 18-tól október 13-ig tart a regénynek a cselekménye.
Ez az 4 hónap, amikor benne vagyunk a Bónak az emlékeibe, az érzéseibe. Nem árulok el bele titkot, mert hát nyilvánvalóan lehet sejteni, hogy mi lesz a történetnek a vége, hiszen Bó 90 éves.
Regény szerkezete is úgy néz ki, hogy lényegében ez egy tudatfolyam, végig Bó fejében vagyunk benne, az ő gondolatait olvassuk, aki egyrészt ugye a jelen helyzetéről elmélkedik, 90 éves idős ember, aki számot vet az életével, a múltjával, illetve próbál felkészülni a halálra, amennyire az lehetséges. Nyilván nincsen egyszerű helyzetben, a teste szép lassan cserbe hagyja a deret fajta hanyatlást, és az ezzel összefüggésben tapasztalható kiszolgáltatottságérzés néha megalázó helyzeteket él meg, másrészt pedig visszagondol a múltbéli eseményekre, és ezt a tudatfolyamot időnként megszakítják a házi gondozóknak a naplóbejegyzései, tényleg csak néhány mondat vagy néhány sor, ugyanis Bó már nem tudja ellátni magát, ezért a házi gondozói szolgálat ügyeletesei keresik fel napjában többször. Tehát lényegében így épült fel a regény, és ezzel elő fel a május közepétől október közepéig tartó időszakot.
Az a hihetetlen mély kapcsolat, ami családjához fűzi, az a gondolataiban is kijön. Nekem meghatóan szép az, ahogy a befőttes üvegben tart egy sálat, amin a demens feleségének az illatát érzi. Fredrika már nincs otthon, már otthonban van, hiszen annyira demens, hogy meg se ismeri őt, ami a legnagyobb bánata, hogy még csak meg sem ismeri.
Ez egy nagyon szép szál Bónak és a feleségének, Fredrikának a története, házastársi szeretet, egy egész életen átívelő házasságnak a története, különböző környezetből érkeznek, és itt is van egy nagyon érdekes ellenpontozás a regényben. Bó egy kis családból jön, amit lényegében az édesapja, az édesanyja és ő maga a gyermek alkotott. Az apja az egy nagyon kemény, tekintélyelvű, autoriter ember volt, aki képtelen kimutatni az érzelmeit, és lényegében csak parancsszavakban tudott kommunikálni a családjával. Az anya sem jelentett nagy védelmet, ő abba szocializálódott, hogy engedelmeskedik a férjének, és nem mond ellent. És ennek ellenpontja ugye az a család, ahonnan Fredrika érkezik, ami egy nagy, meleg, szerető család, ahol ki tudják fejezni az emberek az érzelmeiket. És ez a két fiatalember talál egymásra, és éli le együtt az életét, ami hát ugye ilyen szomorú véget ér, hogy egy idő után már Fredrika olyan állapotba kerül, hogy nem tud otthon maradni. Bó, ő teljesen tiszta, ami a tudatát illeti, viszont ő meg a testi hanyatlás komoly jeleit mutatja, és már nem tudja ellátni, nem hogy Fredrikát, de saját magát se, és ezért kényszerülnek arra, hogy elszakadjanak egymástól, ami egy nagyon komoly törés és lelki válság.
Az összes kedvesség és a bölcsesség fűzi Fredrikához. Rá gondol, akkor mint egy hívja őt, hogy te mit mondanál most ebben a helyzetben, mit
beszél hozzá tulajdonképpen folyamatosan egyeszem második szemében, főleg amikor tényleg olyan helyzetekbe kerül, ahol komoly döntést kell hozni, vagy valami dilemmával kell szembenézni, mert hogy Fredrika az ilyen szociális helyzetekbe, társas kapcsolatokban sokkal talpra esettebb, sokkal érzékenyebb.
A történet elejét a kutya jelenléte, a belevaló törődés. Sixten nagyon szereti nagyon fontos neki az ő jelenléte, ahogy összevackolnak.
Tehát ugye Bó eléggé magára maradt, bár nyilván járnak hozzá ugye a házi gondozók, ahogy azt már említettem, a fia Hans szintén, elvétve az unokája Elinor is, de aki az állandó társaság, az egyedül a kutyája, aki mindig ott van mellette, és igazából a kutya problémájába sűrűsödik össze az egész önrendelkezés és az önállóság elvesztésének a kérdése a regénybe, és szépen lassan mások hozzák meg helyette a döntéseket.
A fia Hans, aki egy racionális ember, igyekszik megkönnyíteni vagy racionalizálni Bó életét, de hát ez az a saját önálló önrendelkezését sérti.
Bó és Hans között van egy nagyon, nagyon komoly konfliktus, ami szerint autoriter természetétől, viselkedésétől, érzelmi hidegségétől, és pontosan látja, hogy mit csinált az apja rosszul, vagy hogy mi volt ebben a rossz neki gyermekként, és ehhez képest mégsem viselkedik különből a saját fiával.
Elnézek a kaszáló mellett az erdő széle felé. Két nagy, meg egy kisebb darvat pillantok meg. Megállok, és óvatosan megbököm Hanst, hogy felhívjam rájuk a figyelmét. Mi van? Pszt! Szólok rá, a számra téve a mutató ujjam és a daru család felé biccentek. Elkerekedik a szeme. A fióka most kezdett el repülni, tanulni, sugom a fülébe. Az erdő szélén kerestek menedéket, pompás farktollaik felle intáznak, ahogy önfeledten lépdelnek, és a földet böködik a csőrükkel. Most teleeszik magukat, suttogom, mielőtt ősszel útra kelnek. Hans elgondolkozva bólint. Egész közel állunk, de a madarak ránk se hederítenek. Beleolvadunk a nyári estébe. Van valami különleges abban, ha így figyelhetjük meg a vadakat, ha valami módon részesei lehetünk az élet folyásának. Aztán koppanás hallatszik, és a daru család csattogó szárnyakkal felreppen. A kukacokkal teli bádogdoboz a hátsó kerék mellett hever a földúton, bosszúsan Hansra mereztem a szemem, igyekszik megigazítani a botokat az ölében, már nyitom a szám, hogy leteremtsem, miért ilyen két balkezes, amikor felén fordítja az arcát, bocsánat, mondja, van benne valami elesettség, amitől szúrni kezd a melkasam, és nem visz rá a lélek, hogy összeszígyam. Engem is ilyen rossz érzések fogtak el, amikor az öregem rám nézett, mint amilyeneket most Hanson vélek látni. Becsukom a szám, és próbálom lenyelni a gombócot a torkomból. Annyi baj legyen, szólalok meg, gyenge hátára téve a kezem. Lesüti a szemét. Fáradt vagyok, mondja kisvártatva, és ásít egyet. A bádogdoboz lassan lábam elé gurul. Lehajolok érte, és odaadom Hansnak. Akkor jobb, ha hazamegyünk. Emelem át lábam a vázon. Amikor elhaladunk Larssonék postaládája mellett, a darvak visszatérnek a fenyők csúcsain túlról, és átrepülnek a fejünk felett. Azt képzelem, hogy érzem a száncsapásaik szelét, és sehol máshol nem lennék szívesemben, mint itt. Apa, amikor Hans felé fordulok, némán a távoli hegyekre szegezi a pillantását. Apa, mondja megint, apa, ha-ho! A kiabálása az előszobából felébreszt álmomból.
Hiába jó indulat, hogyha ha valami elvész ezzel az új helyzettel.
Pont ezt akartam mondani, hogy igazából Hans jót akar, tehát mi orvosóként érzékeljük, hogy őt a jó szándék mozgatja, nem akar ő rosszat az apjának. Nagyon sokszor ő a jó szándékával árt Bónak, legalábbis Bó ezt nagyon negatívan éli meg. Ez valóban egy ilyen feszítő vonulat a regénybe, végig az elejétől a végéig jelen van. Ugye alapvetően ez robbantja ki a fő konfliktust is, hogy Hans szeretné elvinni a kutyát, és ebből bomlik ki lényegében az egész cselekmény.
Nagyon érdekesnek tartottam, amit a fülszövegen olvastam a szerzőről.
Ez volt az első regénye, ez a Darbak vonulása, ami Svédországban 2024-ben jelent meg. Egyébként nagyon érdekes a könyv keletkezés története, ugyanis az ötletet azok a feljegyzések adták, amelyeket az élete vége felé közeledő nagypapája gondozói jutattak el a családhoz, a szerzőnő családjához, és ő olvasta ezeket a feljegyzéseket, és innen merítette a regénynek a témáját. Amikor elkezdte írni, akkor éppen egy íróakadémián tanult írni, és aztán ez a regénye meg is jelent, és rögtön még abban az évben, 2024-ben az év könyve lett Svédországban, és az Adlibrisnek a legjobb első kötetének és a legjobb regényének járó díját is elnyerte, és ő az első szerző, aki mindkét kategóriában győzedelmeskedni tudott. Amikor legutoljára néztem, akkor 34 országba adták el a fordítás jogát, valószínűleg ez a szám azóta nőtt, de most nem néztem utána. Viszont az a jó hír, hogy már megjelent a második regénye is a szerzőnek. Ennek az a címe, hogy a nyúl nyomában, és szintén északon Jämtlandban játszódik. És érdekes keletkezés története, nem, ez 2025-ben jelent volna meg, de a megjelenést el kellett halasztani, mert tavaly nyáron, amikor együtt játszott a szerzőnő a lányával, a lánya véletlenül levert egy virágcserepet, ami ráesett a szerzőnő fejére, aki elájult ettől, és nem tudott haladni a regénnyel. Viszont szerencsére felépült, és most január 7-én svédül meg is jelent ez a regény. Reménykedjünk benne, hogy ennek is lesz magyar fordítása.
Még az is van a főszövegben, hogy a doktori disszertációjának a témája a férfiasság és az érzelmek kapcsolata Svédország északi részének közösségeiben.
Tulajdonképpen a regény is erről szól, ugye egy férfi főszereplőnk van, és az ő férfiasság képe és az érzelmek kifejezésének a, hát nem tudom, tudása vagy nem tudása, az egyik központi téma. Szerzőnő itt is született a régióban, ahol a regény játszódik, és 2017 óta megint itt él, tehát neki élő kapcsolata van ezekkel az emberekkel, akiket kutat, nyilván nem véletlenül él ott, vagy nem véletlenül ez a kutatási téma, de nagyon szorosan összekötődik a kettő. És amiben szerintem ez nagyon jól tetten érhető, hogy ha megnézzük, a szerzőnő, aki egyébként 1988-ban született, és a főszereplő között ugye nem sok közös dolog van. Tehát van egy magasan kvalifikált, viszonylag fiatal női szerző, és van egy idős, iskolázatlan, ugye egy fűrésztelepen dolgozó ember, aki az életével számot vet és a halálra készül. Hát nem túl sok közös pontot találunk kezek közöttük, és ennek ellenére hihetetlenül érzékenyen meg tudta írni Liza Riedzén ezt a regényt.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Liza Riedzén Darvak vonulása című regényéről, ami az Animus könyvek gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol van Bó felesége, akihez gondolatban sokat beszél. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A Nexus 21 kiadó adta ki,
Janice Hallett az Alpertoni Angyalok rejtélyes esete című regényt. A kötet szerkesztőjével, Berta Ádámmal beszélgetünk. A könyved nyomozás története egy 18 évvel ezelőtti eset megoldásának akar a nyomára bukkanni Amanda, aki a megoldatlan régi bűnügyeket ír meg, a karakter és a szerző. Nehéz a kettőt elválasztani, vagy nem?
Nekem sikerült elválasztani, mert sorban olvastam Janice Hallett könyveit, és mindegyik annyira más volt. Számomra az az egyik forrás, ami miatt nagyon üdítő ez a szerző, hogy tényleg nem ismétli önmagát. Van egyfajta recept a formátumra, hogy szereti, hogyha nem úgy néz ki a szöveg, mint ami faltól falig sorokból áll, hanem mindenféle cetlik, SMS-ek, telefonhívások, átiratai, tehát különböző típusú szövegek, és ezek a tipográfiával is különböző módokon megjelenítve kapnak helyet a könyvben. Ez az összes szövegére jellemző. De ezen túl a tartalom az szerintem nagyon változékony. A true crime az most egy ilyen óriási divat, és mindenféle podcastek, és tévésorozatok, és a legkülönbözőbb módokon dolgozzák föl a true crime eseteket.
Micsoda?
A true crime a valós bűntény, amikor egy olyan bűnesetről van, ami nem fiktív, tehát nem Poirot nyomoz, hanem tényleg valóban a rendőrségnek dolga volt valami ügyel, és akkor ennek vannak különböző válfajai, hogy nem tudom, a döglött akták, amikor már 20 éve nem történt semmi, és nem tudják, hogy ki a gyilkos, és akkor valami megmozdul. A Janice Hallett a cozy crime-hoz tartozik, ami ez a fajta barátságos, otthonos, nem ijesztő vonulata a műfajnak, és hogy tudja ezt a kettőt egyszerre megcsinálni, hogy hogyan tudja ezt a kicsit játékos, szappanoperás, nevettető hangulatot mégis egy olyan helyre elvinni, ahol tényleg véres és tényleg gyomorra nehezen elviselhető eseteket ír le.
A karakterünk Amanda Billynek hívják, anyagokat gyűjt, tehát az az első lépcső, hogy feltérképezi, hogy mi az, amit tud, mi az, amit nem tud, hova fordulhatna, stb. És ír egy csomó levelet, levél mintát készít magának, és azokat megcímzi és aktualizálja. Mindben smúzol, mindenkinek valami kedveset mond, velejtetetlennek mondja a találkozásokat, vagy a kinek milyen érzékeny pontját gondolja, azt megsimogatja. Ezt én smúzolásnak hívom. Nagyon tetszik nekem ez a megoldás, hogy ez ilyen publikus, hogy én is értsem olvasóként, hogy ez így működik, az anyaggyűjtés.
Ez a szakasz, ez erről szól, hogy egy minél szélesebb mintához el akar jutni, és azt akarja, hogy őt komolyan vegyék, és azt akarja, hogy kinek esetleg birtokában van információ, segítsen neki, de utána ez elég gyorsan túllép a könyv, tehát nem válik repetitívvé. A másik, ami nagyon érdekes, hogy volt egy olyan szintén true crime szerző, akivel korábban egy magazinnál együtt dolgozott az Amanda, és akkor ott kialakul egy ilyen furcsa rivalizálás, hogy ez a fickó először megpróbálja rábeszélni az Amandát, hogy gyűjt dolgozzanak az eseten, de akkor az Amandának kéne dolgoznia, a fickó meg learatná az eredményeket. Nem lehet tudni, hogy pontosan mire játszik, de aztán egy idő után kikerül a képből, de ez is érdekes, hogy amikor az Amanda tulajdonképpen be van zárva a saját szobájába, és e-mailekkel, SMS-ekkel, telefonokkal próbálja fölgöngyölíteni, hogy mi történt az Alpertoni angyalokkal, és ebben a helyzetben, hogy mennyire kiszolgáltatottá tud válni valakinek, akivel barátkozik, vagy aki olyan, mintha emberi szúk jelentene ebbe a közegből, ez a kicsit önző rivális fickóval.
Oliver Menzies.
Gépírónő egy idő után már aggódik, és félti az Amandát, és azt írja neki, hogy Jézusom, ne menj oda, ez a tanú, ez lehet, hogy ez maga a gyanúsított, és hogy ő veszélyes, és tanúi leszünk, ahogyan bevonódnak egymás életébe.
Ez a Menzies, ez a másik író, azt nagyon beszippantja a börtönben lévő Gabriel arkangyal, és az egész angyali történet hatása alá kerül.
És igen, tehát hogyha valami ilyen karizmatikus gondolatkör, vagy hiedelem terjesztési módszer közelébe kerül egy ember, akkor az szerint, hogy ő neki milyen a személyisége, más és másként reagál. És akkor ez az Oliver, ez látszik, hogy csomó mindenre rá tudja dumálni a mandát, hogy alapvetően ő egy ilyen nyomulós és egy ilyen kicsit domináns figura, de baromi hiszékeny, vagy nem biztos, hogy ő a legélesebb kés a fiókban, és akkor így, hogyha ő neki lyukat beszél a hasába, akkor aztán minden borul, és akkor ő tényleg nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a valóság, és mi az, amiben őt csak bele akarják manipulálni. Elképesztő pszichológiai mélységei vannak ennek a könyvnek, mint hogyha nem is egy tucat krimit olvasna az ember, hanem valami egészen sokoldalú bevezetést az emberi személyiségbe, akár a manipuláció lélektana, akár az ilyen média világban érvényesülés tekintetében egy csomó mindent tartott ez a könyv. Nem tudom, én a Janice Hallettel mindig így vagyok, hogy amennyire könnyed a műfaj, annyira bölcsek a megfigyelések, amiket megtalálunk a könyveiben.
Ezeket az információ morzsákat, amiket elejtenek neki azok, akik válaszolnak az segélykérő kapcsolatfelvételi kísérleteire, igazán még mindig nem tudja, miről fog majd írni, hiszen már rengeteg elejtett morzsája van, de még nincs meg az a fővonal, ami meghatározza, hogy milyen irányba vigye a történetet. Ugye elindul abból, hogy a csecsemő, akit antikrisztusként meg akarnak ölni, ugye túléli ezt az egész esetet, hogy az hova lett, azzal mi történt, ugye a szereplőkkel mi van, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. Tehát nem tudja az irányt meghatározni, és azt gondolja, hogy megírná az első fejezetet, akkor talán meg lenne az irány, ami meghatározza, hogy milyen ezeket a morzsákat hogyan rakja össze.
Nekem ebbe az volt a legmókásabb, hogy persze lehet ezt egy ilyen írói dilemmaként, vagy a szövegbeli szerző próbálja csomagolni a saját kéziratát, hogy minél sikeresebb legyen, és utána minél több olvasót érjen el, de valójában én ezt annak a porhintésnek tudtam be, hogyha a könyvön belül állandóan változik a megírandó könyv fókusza, akkor az olvasó tulajdonképpen egyre kevésbé tudja, hogy mire megy ki a játék.
Tehát meg vagyunk vezetve.
Egy krimiben ugye mindig az a kulcs, annál élvezetesebb a krimi, hogyha a szerző jól tudja adagolni az információkat, hogy mindig van egy adag dolog, amit ő már tud, de még nem szabad elárulnia, és hogy milyen ütemben csepegteti a részleteit, és itt ez a csepegtetés tulajdonképp írói krízisnek, vagy írói hogyan jutok dűlőre az anyagommal vívódásnak van átszázva. Ez szerintem egy elég frappáns megoldás, vagy ilyet nem emlékszem, hogy láttam-e már korábban, de nagyon szórakoztatónak tartottam.
A negyedikre mondja azt, hogy na ez lesz a jó.
Negyedik próbálkozás az első fejezettel. Készült 2021. augusztus 28-án. Mennyeiek. Amanda Bailey. Menzies úgy gondolta, újságíró akar lenni. Nagy nehezen összekapart magának egy történelem diplomát, valamennyire érdekelte a politika, és mindig előről kezdte olvasni az újságot, nem hátulról. Világos, hogy a sportrovatra célzok, de amikor anyja barátnője beszervezte gyakornoknak egy újsághoz, rá kellett döbbennie, hogy a többi gyakornok mind jobb, okosabb és becsvágyóbb nála, kisebb rendűségi érzését otromba, tréfákba bújtatta, amelyeket ma zaklatásnak vagy abúzusnak neveznénk. Egy alkalommal azt hazudta fiatal kolléganőjének, hogy munka után bizonyos helyen fognak felhajtani egy pohárral. Így esett, hogy a nő késő este egyedül,